Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről. A Szent Atya kiemelte, hogy Jézus az üdvösség kapuja, mindenki előtt nyitva áll, legyen bátorságunk belépni rajta. Továbbá újonnan felszólította a háborúban álló feleket a béke elérésére. Végül az úrangyala elimádkozása után Rómára és az egész világra áldást adott. Ferenc pápa szentesten megnyitotta a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év. Majd a karácsonyi éjféli szentmisén Ferenc pápa úgy fogalmazott: testvérem, ezen az éjjelen te vagy az, aki előtt megnyílik Isten szívének szent kapuja. Az ember és az emberiség élete is az Istennel való találkozás felé tart, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsony éjszakáján Budapesten. A bíboros úgy fogalmazott: új, otthonos, magabiztos és derűs világnézet a kereszténység, és nem is csak filozófia, hanem személyes, szeretett kapcsolat az értünk emberré lett Istennel, és miatta, benne és általa egymással is. Hozzátette: Krisztus értelmet ad az életünknek, eligazít bennünket, és segít abban, hogy egymás iránt is szolidáris szeretettel éljünk. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony ünnepén, december 25-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi homíliában a főpásztor úgy fogalmazott: hatalmas kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek az elsőszülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét, az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát is megosztja velünk. Mi se tartsuk meg magunknak ezt a kiváltságot, hívta fel a figyelmet az egri érsek. Vezessük el hozzá, és mutassuk be a szentségi Jézusnak gyermekeinket, unokáinkat, hogy a hit szemével felfedezzék az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi, megszületett gyermek az Isten fia. Ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, fogalmazott Ternyák érsek. Az idei egri éjféli szentmisét a Bazilikából nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetítette, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A főpásztor az éjféli szentmisében úgy fogalmazott: Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés életünkben. Még a nem hívő ember is Isten után vágyakozik, Istent keresi, mert csak Isten tudja betölteni végtelen vágyainkat. Valóban áldott ez az éjszaka, mert megértettünk valamit karácsony titkából. Tudjuk már, hogy véget ért az emberiség éjszakája és a mi éjszakánk is. Tudjuk, hogy felkelt a napunk, Krisztus a mi Urunk. Tudjuk már, hogy nem vagyunk egyedül, Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten. Nem hagy el bennünket, hanem amint megígérte: én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Zárta homíliáját az éjféli szentmisében az egri érsek. A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak. Erős, viharos széllel érkezett meg a karácsony. Az országban a tűzoltók tegnap reggel óta több száz alkalommal távolítottak el kidőlt fákat, leszakadt ágakat, igazítottak meg megbontott tetőket, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas és Zalavár megyében kértek tűzoltói segítséget a lakosok. Végül az időjárásról. Általában derült, gyengén fátyol felhős idő lesz csapadék nélkül, foltokban köd képződhet. A kezdetben még sokfelé élénk erős északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban már csak a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénklökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szent karácsonynapi adásunk témái. A Szent Kapu megnyitásával megkezdődött a 2025-ös jubileum. Ferenc pápa homíliája az éjféli szentmisén. A Szent Atya karácsonyi Urbi et Orbi üzenete. Jézus a kapu, általa jutunk az atyai házba. A Szent Kapu megnyitásával megkezdődött a 2025-ös jubileum. Ferenc pápa homíliája az éjféli szentmisén. Szent karácsony vigiliáján, december 24-én kedden szent este 7 órakor a Szent Péter Bazilika átriumában tartó szertartás keretében Ferenc pápa megnyitotta a 2025-ös jubileumot a Szent Kapu megnyitásával. Homíliájában arra emlékeztetett, hogy éber figyelemmel ápoljuk magunkban a reményt, ne késlekedjünk, hanem felelősségvállalás és együttérzés évén adjunk testet a karácsonyi ígéreteknek. Egyszerű és méltósággal teli ünnep volt a Szent Kapu megnyitása, amikor a karácsonyi proféciák és ígéretek után Ferenc pápa a tolószékében ülve a Szent Kaput megérintette, mire föltárultak annak szárnyai, és elsőként Ferenc pápa Péter mai utóda lépett át rajta, majd őt követve a Föld 5 kontinensének családi képviselői léptek át rajta, és ezzel kezdetét vette a Szent Év. Az asszisztencia, a bíborosok és a püspökök bevonulása után kezdődött a Bazilika konfesszióoltáránál Szent Péter apostol sírja fölött az éjféli szentmise, amelynek karácsonyi evangéliuma után tartotta meg a Szent Atya homíliáját. Az Úrnak fénybe öltözött angyala ragyogja be az éjszakát és adja át a pásztoroknak az örömhírt. Nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az üdvözítő az Úr Krisztus Dávid városában, kezdte beszédét a pápa. A szegények elcsodálkozása és az angyalok éneke közepette, az ég megnyílik a földön, Isten egy élet közülünk, hogy olyanná tegyen minket, mint ő. Alánszállt közénk, hogy felemeljen és az Atya ölelésébe vigyen minket. Ez a mi reménységünk, testvéreim, Isten Emmanuel, velünk az Isten. A végtelenül nagy, kicsi vélet, az isteni fény felradogott a világ sötétségében, az ég dicsősége megjelent a földön. És hogyan? Kérdezte a Szent Atya. Egy gyermek kicsinségében, válaszolta. És ha Isten eljön, még akkor is, hogyha szívünk egy szegényes jászolhoz is hasonlít, akkor is elmondhatjuk, nem halt meg a remény él, és mindörökre körül öleli az életünket. A remény nem csal meg. Testvéreim, a Szent Kapu megnyitásával megkezdődött a nagy jubileum.
Con l'apertura della Porta Santa abbiamo dato inizio a un nuovo giubileo.
Mindannyian beléphetünk ennek a kegyelmi üzenetnek a misztériumába. Ez az az éjszaka, amikor a remény kapuja feltárult a világon, ez az az éjszaka, amikor Isten ezt mondja minnyájunknak, Van remény a te számodra is. Van remény mindnyájunk számára, ám ne feledjük, hogy Isten megbocsát mindent. Mindig. Ne feledjük ezt, mert ez a módja annak, hogy az Úrban való reménységünket megértsük, tette hozzá a szabadon a pápa. Ahhoz, hogy befogadjuk ezt az ajándékot, útra kell kelnünk, mégpedig a betlehemi pásztorok csodálkozásával. Az evangélium azt mondja, hogy az angyali üzenet vétele után késedelem nélkül útra keltek. Ez annak a jelzése, hogy újra megtaláljuk az elveszett reményt, hogy újra megújítsuk azt magunkban, és hogy elhintsük annak magvait a jelenkor mai világának vigasztalanságai közt, mégpedig késedelem nélkül. Mert sok vigasztalanság van manapság, hangsúlyozta a pápa. Gondoljunk csak a háborúkra, a megölt gyermekekre, az iskolákra és kórházakra hullott bombákra. Ne késlekedjünk, ne lassítsuk lépteinket, hanem engedjük, hogy magához vonzon minket a szépséges üzenet. Késedelem nélkül induljunk, hogy meglássuk az értünk megszületett urat, könnyű és éber szívvel készen a találkozásra, hogy képesek legyünk a reményt életünk helyzeteire alkalmazni, mert ez a mi feladatunk. A keresztény remény ugyanis nem egy boldog vég, amit passzívan várunk, nem egy filmszerű happy end. Ez a remény az Úr ígérete, amelyet itt és most kell befogadnunk, ezen a szenvedélyű siránkozó földön. Azt kéri tőlünk, hogy ne késlekedjünk, ne süppedjünk bele a megszokásokba, ne ragadjunk bele a középszerűségbe és a lustaságba. Szent Ágoston így mondaná, azt kéri tőlünk, hogy vessük meg a helytelen dolgokat, és legyen bátorságunk azok megváltoztatásához. Azt kéri tőlünk, hogy az igazságot kereső zarándokokká legyünk, soha nem fáradó, álmodó emberekké, akik engedik, hogy az Isten álma nyugtalanságot keltsen bennünk. Ez az új világ álma, albége és igazságosság uralkodik. Tanuljunk a pásztorok példájából, folytatta a pápa. A ma éjszaka megszülető remény nem tűri a tétlen közömbösséget és a saját kényelmükben megülő lustaságát, mely sokunk számára veszély. De nem fogadja el azok hamis okosságát sem, akik semmit sem tesznek, mivel félnek, hogy kompromittálódnak, és azok számítgatásai sem, akik csak magukra gondolnak. A reménység összeegyeztethetetlen azok nyugalmas életével, akik nem emelik fel hangjukat a legszegényebbek kárára elkövetett rosszal és igazságtalansággal szemben. Épp ellenkezőleg, a keresztény remény a kicsirázó és növekedő ország türelmes várására hív, ám ekközben megköveteli tőlünk annak vakmerőségét, hogy már ma elővételezzük ezt az ígéretet, mégpedig felelősségvállalásunk és együttérzésünk révén, amire jó, ha kérdőre vonjuk magunkat. Látva, miként rendezkedünk be ebben a világban, alkalmazkodva annak mentalitásához, egy bátor pap és író így imádkozott karácsonykor. Uram, valamiféle gyötrelmet kérünk tőled, egyfajta nyugtalanságot és lelkifurdalást. Karácsonykor szeretnék újra elégedetlen lenni. Boldog, de elégedetlen is. Boldog azért, mert te teszed, elégedetlen a saját hiányzó válaszaimért. Kérlek, vedd el tőlünk hamis békeinket, és fektess, ami mindig túlságosan is teli jászlunkba, egy maroknyi tövist. Tégy a szívünkbe valami más utáni vágyódást. Meg ne álljunk, mert megposadunk, tette hozzá szabadon megint a pápa. A keresztény remény éppen az a valami más, amely azt kéri tőlünk, hogy késlekedés nélkül induljunk útnak. Tőlünk az Úr tanítmányaitól pontosan ezt kéri. Találjuk meg ő benne a legnagyobb reményt, hogy aztán késlekedés nélkül hordozzuk azt úgy, mint a világosság zarándokai a világ sötétségében. Testvéreim, ez a jubileum a reménység ideje.
Questo il tempo della speranza.
Arra hív minket, hogy fedezzük fel újra az Úrral való találkozás örömét, arra hív, hogy újuljunk meg lélekben, és arra kötelez, hogy alakítsuk át a világot, hogy valóban jubileumi legyen ez az idő. Legyen azzal haszon logikája által elcsúfított anyaföldünk számára, az igazságtalan adósságok által sújtott legszegényebb országok számára, mindazok számára, akik a régi és újfajta szolgaságok rabjai. Mindnyájunk ki annak ajándéka és kötelezettsége, hogy reményt vigyünk oda, ahol az már elveszett. Oda, ahol megsídult az élet, az elárult várakozások, az összetért álmok, a szíve gyötrő bukások körébe. annak a fáradtságába, aki már nem bírja tovább, annak keserű magányába, aki legyőzöttnek érzi magát, a lelket tépő szenvedésbe, a bebörtönzöttek hosszú és üres napjaiba, a szegények szűk és fagyos utcáiba, a háború és erőszak által megszentségtelenített helyekre. Oda kell reménységet vinni, ott kell azt elvetni. Azért kezdődött meg a jubileum, folytatta Szentatya, hogy mindenki megkapja az evangélium reményét, a szeretet reményét, a megbocsátás reményét.
La speranza del perdono.
A jászolhoz térve tekintsünk Istennek a kisgyermek Jézus arcán megmutatkozott gyengétségére, és kérdezzük meg magunktól. Éle a szívünkben ez a várakozás? Itt van-e a szívünkben ez a remény? A bizalmatlanságainkat és félelmeinket legyőző Isten kedvességét szemlélve tekintsünk a rákváró remény nagyságára is. Ez a remény látomás világítsa meg nap mint nap az utunkat. Testvérem, ezen az éjjelen te vagy az, aki előtt megnyílik Isten szívének szent kapuja. Jézus a velünk az Isten. Érted, értünk, minden emberét születik. Vele együtt kivirágzik az öröm, vele együtt megváltozik az élet, vele együtt a remény soha nem csal meg.
E con lui la speranza non delude.
Zárta a karácsonyi éjféli mise homíliáját Ferenc pápa. A Szentatya karácsonyi Urbi et Orbi üzenete. Jézus a kapu, általa jutunk az atyaházába. Szent karácsony napján szerdán délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika homlokzatának központi lodzsájáról mondta el a földkerekséghez és Róma városa az intézet üzenetét, amelyben az örök üdvösség igéjének szavát tolmácsolta minden embernek, az egész világnak: szeretlek téged, megbocsátok neked, térj vissza hozzám, szívem ajtaja nyitva áll előtted. Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!
Cari sorelle, cari fratelli, buon Natale!
Köszöntötte a Szentatya téren összegyűlt több tízezernyi hívőt. Ezen az éjszakán megújult a misztérium, amely szüntelenül megdöbbent és megindít. Szűz Mária világra hozta Jézust, az Isten fiát, pólyába takarta és jászolba fektette. Így találták meg őt örömmel telten a betlehemi pásztorok, miközben az angyalok ezt énekelték: dicsőség Istennek és békesség az embernek. Igen, ez a történés, mondta a Szentatya, amely több mint 2000 évvel ezelőtt történt, ma a Szentlélek műveként megújul. Ő a szeretet és életelke, amely termékenyítette Mária méhét, hogy emberi testből szülessen meg Jézus. És így ma, korunk gyötrődései közepete, újra is valóságosan megtestesül az örök üdvösség igéje, aki ezt mondja minden embernek, ezt mondja az egész világnak: szeretlek téged.
Io ti amo.
Megbocsátok neked, térj vissza hozzám, szívem ajtaja nyitva áll előtted. Testvéreim, Isten szívének ajtaja mindig nyitva áll, térjünk vissza hozzá. Térjünk vissza a szívhez, amely szeret minket és megbocsát nekünk. Engedjük, hogy megbocsásson nekünk, engedjük, hogy kiengeszeljen magával minket. Ezt jelenti a jubileum szent kapuja, amelyet tegnap este nyitottam meg itt, a Szent Péter Bazilikában. Jézus jelképezi, aki a mindenki előtt itt váló üdvösség kapuja. Jézus a kapu, amelyet az irgalmas atya megnyitott a világban, a történelem sodrában, hogy mindenki visszatérhessen hozzá. Mindannyian elveszett bárányok vagyunk, és szükségünk van egy pásztorra, egy kapura, hogy visszatérjünk az atyaházába. Jézus a pásztor, Jézus a kapu.
Gesù è la porta.
Testvéreim, ne féljetek, folytatta a pápa. A kapu nyitva áll, feltárult, jöjjetek. Engedjük meg, hogy kiengesztelődjük Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással is, még az ellenségeinkkel is. Igen, Isten irgalmassága mindenre képes. Megold minden csomót, ledönti a megoszlás falait, feloldja a gyűlöletet és a bosszúállás szellemét. Jöjjetek! Jézus a béke kapuja. Gyakran csak a küszöbig jutunk el, és ott megállunk. Nincs bátorságunk átlépni a küszöböt, mert az megkérdőjelez minket. Ahhoz, hogy belépjünk a kapun, áldozatra, egy lépés megtételére van szükség arra, hogy hagyjuk hátra a vitákat és a megoszlásokat, hogy ráhagyatkozzunk a gyermek kitárt karjaira, aki maga a béke fejedelme. Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívott minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzd elé a megoszlásokat. Hallgassanak el a fegyverek a meggyötört Ukrajnában. Legyen meg a bátorság ahhoz, hogy kaput nyissanak a tárgyalások és a párbeszéd, a találkozás gesztusai előtt, hogy igazságos és tartós békét érhessenek el. Hallgassanak el a fegyverek a Közel-Keleten. A betlehemi jászóra szögezett tekintettel Izrael és Palesztina keresztény közösségei felé száll gondolatom, különösen Gázában, ahol igen súlyos a humanitárius helyzet. Szüneteljen a harc, engedjék szabadon a túszokat, és segítsék meg az éhségtől és háborútól szenvedő lakosságot. Közel vagyok Libanon keresztény közösségéhez is, különösen az ország déli részén és a szíriai közösségekhez is ebben a kényes pillanatban. Nyíljanak meg a párbeszéd és a béke kapui az egész térségben, amelyet a konfliktus sújt. Ezen a ponton meg szeretnék emlékezni a líbiai népről, bátorítva, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyek lehetővé teszik a nemzeti kiengesztelődést. Az üdvözítő születése hozza el a remény idejét a sok ezer gyermek családjának, akik a kanyarú járvány következtében haltak meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint az ország keleti részén élőknek és Burkina Faso, Mali, Niger és Mozambik lakóinak. Az őket sújtó humanitárius válságot főként a fegyveres konfliktusok és a terrorizmus csapása okozza, az éghajlatváltozás pusztító következményei pedig csak tovább súlyosbítják, emberéletek elvesztését és sok millió személy elvándorlását eredményezve. Gondolok Afrika szalva országainak lakosságára is, akik számára kérem a béke, az egyetértés és a testvériség ajándékát. A magasságbeli fia támogassa a nemzetközi közösség elköteleződését, hogy elősegítse a humanitárius segélyek eljutását. Szudán civil lakosságához és új tárgyalásokba kezdenek a tűzszünet érdekében. Karácsony üzenete nyújtson vigaszt Myanmar lakóinak, akik a folyamatos fegyveres összecsapások miatt nagy gyötrelmeket állnak ki, és arra kényszerülnek, hogy elmeneküljenek otthonaikból. A kisdegy Jézus ösztönözze a politikai hatóságokat és minden jó akaratú embert az amerikai földészen, hogy a lehető leggyorsabban hatékony megoldást találjanak a társadalmi béke, igazságban és igazságosságban megvalósuló előmozdítására, különösen Haitin, Venezuelában, Kolumbiában és Nicaraguában. Különösen ebben a jubileumi évben fáradozzanak a közjó építésén és minden egyes személy méltóságának újbori felfedezésén leküzdve politikai megosztásokat. A jubileum kínáljon alkalmat az elkülönülés falainak ledöntésére, legyen szó a politikai életre oly sokszor jellemző ideológiai falakról, vagy akár fizikai falakról, mint az a megoszlás, amely immár mintegy 50 esztendeje foglalkoztatja Ciprus szigetét, és amely megsebezte annak emberi és társadalmi szövetét. Azt kívánom, mondta a pápa, hogy közös megoldásra jussanak, amely minden ciprusi közösség jogainak és méltóságának teljes tiszteletben tartása mellett vett véget a megosztottságnak. Jézus Istennek emberi lett örök igéje a feltárult kapu. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy átlépjünk ezen a kapun, és újra felfedezzük létezésünk értelmét és minden élet szentségét, és újra magunkévá tegyük az emberiség családjának alapvető értékeit. Jézus a küszöbön vár minket, mindannyiunkat vár, különösen a leginkább törékenyeket, a gyermekeket. Várja a gyermekeket, minden gyermeket, akik éhségtől és háborútól szenvednek, várja az időseket, akik gyakran arra kényszerülnek, hogy magányban és elhagyatottságban éljenek. Várja mindazokat, akik elveszítették otthonokat, vagy elmenekülnek a saját földjükről, azt remélve, hogy biztos menedéket találnak. Várja azokat, akik elvesztették munkájukat és nem találnak újat, várja a bebörtönzötteket, akik minden ellenére mindig is Isten gyermekei maradnak. Várja azokat, akiket a hitük miatt üldöznek.
Il giubileo sia l'occasione per rimettere i debiti.
Testvéreim, a jubileum kínáljon alkalmat az adósságok elengedésére, különösen azon adósságokéra, amelyek a legszegényebb országokat sújtják. mindenki meghívást kap arra, hogy megbocsássa a kapott sértéseket, amivel Istennek az éjszaka hidegében és sötétjében megszületett fia elengedi a mi összes tartozásunkat. Ő azért jött, hogy meggyógyítson minket és megbocsásson nekünk. A remény zarándokaiként keljünk útra, hogy találkozzunk vele. Nyissuk meg ő előtte szívünk kapuit, ahogyan ő is feltárta előttünk szívének kapuját. Mindenkinek béki szent karácsonyt kívánok, zárta Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenetét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai, szent karácsonynapi adásunkat hallották. Kedves hallgatóinknak is áldott karácsonyt kívánva búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepéhez kapcsolódva az emberek közötti szeretett kapcsolatokról, az emberek közötti és az Istennel való személyes kommunikációról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban az imádságról beszélgettünk. Jézusra figyeltük. Jézus egész élete imádság. Folyamatos párbeszéd az Atyával, és jelenlét az Atya számára. A Szent Misében a felajánláskor a pap szavai így fejezik ki Jézus jelenlétét, egységét az Atyával. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az imádság talán nem más, mint az Istennel való kapcsolatban való létezés. Mindannyiunk számára az Istennel való kapcsolat, a vele való egység egy nagyon személyes történet, hiszen a történetnek szereplői személyek gondolattal, szóval, akarattal és tettekkel. Ez a történet mindig az időben zajlik, és változik, van a történetnek eleje, kibontakozása, tetőpontja, végkifejlete, és meghatározó körülmények jellemzik mindig a mi személyes történetünket is. Van egy bizonyos konkrét történelmi idő, amiben élünk, helyszín, találkozunk emberekkel, különböző hatások érnek bennünket, és mindig változik ebben a történetben a személyiségünk. Jó esetben azt mondjuk, hogy nem esedik, hogy egyre inkább láthatóvá válik rajtunk Isten képmása. Az imádság is egy ilyen történetnek kell, hogy legyen. Az Istennel való kapcsolatunkban is így aztán egy hasonló utat járunk be, mint az emberekkel való találkozásaink során. Így imádkozni, az Istennel való kapcsolatban megmaradni is hasonló módon tudunk, mint embertársainkkal, barátságban, hűségben, szeretetben élni. Ezért talán érdemes megnézni, hogy az emberi személyekkel való kapcsolatainkban hogyan találkozunk a másikkal, hogyan szólítjuk meg a másikat, mi jelenti a számunkra a másik közelségét, mi az, ami erősíti a személyek közötti kommunikációt, mi az, ami összetartja a kapcsolatot. Valószínűleg mindenkinek van legjobb barátnője. Emlékeztek-e rá, hogyan találkoztatok legelőször?
Hát egy kollégiumba kerültünk.
És emlékszel arra a pillanatra, amikor találkoztál vele? Vagy megszólítottad?
Megkérdeztem, hol kell bemenni a kollégiumba, mert nem tudtam.
Oho. Laura, te hogy találkoztál a barátnőddel?
Hát én is ugye Kirával, Kirát mondom. Hát ugye én már abból a koliba jártam alapból, és ő utána került oda, és akkor ugye jött ilyen kis félénken, meg ilyen kis szótlan volt, még nagyon nem tudta, hogy mi a helyzet, és akkor láttam is rajta, és akkor ugye először megkérdez, hogy tényleg hol kell bemenni a koliba, és utána mindenben igazából segítettem, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki utána kettőnk között.
Akkor ez a barátság igazából egy kérdéssel indult.
Igen.
Volt-e olyan eset, mert biztos számos ilyen volt, de idézzünk már fel még egy-két ilyen esetet, amikor ti szólítottatok meg valakit. Ugye a Kira mondta, hogy hát ő egy kérdéssel fordult a Laurához, így kezdődött a barátság. Hát nem emlékeztek-e még más ilyen esetre, amikor ti szólítottatok meg mást?
Igen, ez most úgymond pont esedékes, mert mi majd ugye februárba keringőzünk, és táncpartnert kellett nekünk választani ugye az iskolából, és hát ez egy nagy feladat volt, hogy már azért nem sok mindenkit ismertünk, vagy akiket ismertünk, azok nagyobbak, és érettségüket nem tudták elvállalni, úgyhogy ez egy nagy feladat volt, hogy úgymond egy idegenhez oda menjünk, és akkor megkérdezzük, hogy nem-e táncolna velünk. És ez egy nagy lépés volt. Először félve indultunk neki a dolognak, meg kicsit húztuk, halasztottuk, de utána sikerült.
Azért mindig nehéz megszólítani a másikat. Mindig van benne egy kockázat. Pláne, hogy egy fiút kell megszólítani, az meg szerintem így duplán nehéz. Kira, te fel tudsz idézni történetet, amikor te szólítottál meg valakit? Hogy vetted fel vele a kapcsolatot?
Hát ugye keringővel kapcsolatosan én is ugye párt kerestem, és az osztálytársát kérdeztem meg, mert őt ismertem, és megkérdeztem, hogy tud-e valakit mondani, és úgy oda hívtam, hogy szeretnél velem táncolni.
Azért, ahogy így most így meséltétek ti is ezeket a történeteket, hogy minden találkozás mögött azért általában van valamilyen cél, amivel megszólítjuk a másikat, ugye? Hogy akár igen, egy kérdés, vagy hogy tényleg keresünk egy tánchoz egy partnert, de bármi lehet. Ilyesmi, ugye busz megállóban, hogy mikor indul a busz?
Egyszer a plázában megkérdeztem egy embert, hogy mennyi az idő, mert lemerült a telefonom.
Igen, igen, és nem is gondolja az ember, hogy barátságok születhetnek így. Én is találtam úgy barátságra, hogy egy buszutazás alkalmával egy vadidegen emberrel szóba egyettem. Amikor valakivel keressük a kapcsolatot, megszólítunk valakit, akkor milyen módon tehetjük ezt meg? Hogyan tudjuk őt megszólítani?
Meg tudjuk keresni, vagy fel tudjuk vele a kapcsolatot venni, akár személyesen, de ugye most már van ugye internet, és akkor telefon, messengeren, vagy bármilyen közösségi felületen tudunk kapcsolatokat építeni, vagy barátságot keresni.
Igazából számtalan lehetőségünk van ma már erre. Mégis, hogyha mondjuk a legjobb barátnődet szeretnéd, hát őt már nem annyira megszólítani, de mondjuk valami fontos dolog történt veled, és feltétlenül szeretnéd vele megosztani ezt az örömöt, vagy eseményt, akkor azt milyen módon tennéd? Mert ugye egy szó volt, hogy hát lehet cseten, telefonon, nem, most már levelet annyira nem írunk, de nem tudom, e-mailen, messenger üzenetbe. Milyen módon tennénk?
Hát én mondjuk az ilyen fontosabb dolgoknál szeretem úgymond felhívni az embereket, arra egyből tud reagálni, mert most nem biztos, hogy éppen be van, ha írok neki messengeren, akkor nem biztos, hogy be van kapcsolva az internete, és látni fogja azt, úgyhogy ha valami baj, vagy jó hír, vagy bármi van, én szeretem jobban felhívni az embereket, úgyhogy én inkább így szerintem telefonon mondanám el neki a történteket, vagy hogyha tudom, hogy holnap, vagy holnap után találkozni fogunk, akkor megvárom azt az időt, hogy személyesen mondhassam el neki.
Kira, te melyiket választanád?
Én igazából telefonálni annyira nem szeretek, de tényleg, ha ilyen fontos dolog, akkor felhívom, de inkább írásba.
Te leírnád.
Igen.
Kik azok az emberek szerintetek a ti életetekben, akikkel legszívesebben személyesen találkozunk, akikkel fontos, hogy az örömünket, a bánatunkat személyesen osszuk meg?
Szerintem a legfontosabb az a család, mert ő nekik tényleg bármi jó, rossz, azt nekik elmondjuk általában, úgyhogy velük fontos, hogy találkozzunk személyesen is.
És Kira, neked, mert te mondtad, hogy hát lehet, hogy te inkább leírnád az örömödet, vagy azt a fontos eseményt, amiben részed volt. De ki az, akivel mindenféleképpen szeretnéd személyesen megosztani?
Testvéremmel, vagy anyával.
Azért azt gondolom, hogy azok olyan emberek, akik így egész közel állnak hozzánk, ugye? Hogy máshogy viszonyulunk, máshogy keressük a kapcsolatot egy tanárral, egy munkatárssal, pláne a főnökünkkel, ugye, és más, hogy a legjobb barátunkkal, ugye a családtagjainkkal. Mit jelent számotokra a személyes jelenlét a másik számára? Mit jelent a személyes jelenlét a Facebook üzenetek, a profilképek mögé bújt vélemények az instaposztok világában? Van még jelentősége egyáltalán a személyes jelenlétnek? Fontos ez még, amikor úgyis fel tudjuk hívni, el tudjuk röpíteni az üzenetet, meg tudjuk nézni, hogy hol járt, hol van éppen.
Szerintem fontos, mert azért, hogyha személyesen találkozunk, meg azért úgy hiányzik a másik. Hiába, hogy írásba tudunk vele beszélni, de a személyes találkozás, az kell az embernek, hogy lássa a másikat, ne csak képeken, hanem úgy személyesen is találkozzanak. Meg szerintem a személyes találkozás erősíti a kapcsolatokat, a barátságokat, meg kell, hogy együtt töltsenek időt. Hogy akár bejönnek egy kávézóba, elmenjenek moziba, vagy csak sétáljanak.
Miben más egy személyes találkozás, mint akár egy levél, egy e-mail? A Laura mondta, hogy látja az illetőt. Aztán az is érdekes mondat, hogy a közös idő, hogy időben, ugyanabban az időben vagytok. Ugye még ha messenger üzenetet váltunk, akkor se pontosan ugyanabban az időben vagyunk. Na mitől más még egy személyes találkozó?
Láthatjuk a embernek a arc kifejezését, hogy reagál rá a hangsúly, a beszédnek a hangsúlyát, mert egy üzenetet többféleképpen is lehet értelmezni, és lehetnek belőle akár félreértések is, de hogyha ott vagyunk személyesen, akkor látjuk, ugye, hogy az arc kifejezését, meg a hangsúlyát is, ami nagyon fontos.
Látjuk és halljuk, ugye ezek mi látás, hallás, ezek mind ugye ilyen érzékelhető dolgok. Hogy tudjuk még a másikat érzékelni, amikor jelen van? Ez mostanában így sokszor így, nem tudom, ez már nem olyan hangsúlyos, vagy kiment a divatból, szerintem a régebbi korokban ez úgy bevettebb volt, akár egy találkozásnál, hogy mondjuk megérintem a másikat, tehát hogy fizikai, valóban elérhető leszek, és megfogható a szemmel. Gondoljátok, csak a férfiak nem így hátba veregetik egymást, meg a fiúk lehet, hogy még most is így kezet fognak, vagy a lányok puszit adnak egymásnak, de régi fotókon majd nézzétek meg, lányok előszeretettel jártak például karonfogva.
Nem, még az most is jellemző, és mi sokszor úgy sétálunk például Kirával is, hogy így egymás karját fogjuk.
Ugye? Hogy úgy érezzük a másikat.
Igen.
Mit gondoltok, hogy miért részesítjük előnyben a személyes jelenlétet, különösen a hozzánk közel álló emberekkel kapcsolatban? Nem, hogy hiányzik a másiknak a jelenléte, hogy ott legyünk mellette, hogy jó, el tudom, le tudom neki írni, fel tudom hívni telefonon, de hogy az lenne a legjobb, hogyha itt lenne mellettem.
Mondjuk szomorú a másik, és ő ezt elmondja nekünk, akkor például jobban szeretnénk mellette lenni, mint hogy írásba.
Írásba támogatni,
inkább
személyesen ott lenni mellette, megvigasztalni, segíteni neki, mint írásban, mert írásban nem lehet annyit tenni, mint személyesen.
Olyan szépen mondjátok, hogy ott lenni mellette, hogy jelen lenni a másik számára, és hogy minél inkább, hogy minél tökéletesebben, meg teljesebben. És ezt mégiscsak leginkább személyesen tudjuk megtenni. Mi történik akkor, amikor kapcsolódunk a másikhoz, amikor kommunikációba lépünk vele? Ugye ezt így nyelvtanórán is előkerültek ezek a fogalmak, de hogy ezek tényleg egészen jól leírhatóak. Ugye vannak a kommunikációnak szereplői.
Van az adó, aki elmondja a hírt, vagy csak egy gondolatát, és ugye van a vevő, aki ezt fogadja, válaszol rá, és ebből kialakul egy információ, csere, egy beszélgetés.
Pontosan. Képzeljétek el, hogy a kommunikáció szó gyökere egyébként a latin communio szóból ered, ami közösséget jelent. A személyek közötti kommunikáció úgy tűnik, hogy közösséget teremt. A kommunikáció kapcsolatot feltételez és teremt a személyek között. Amikor személyek közötti kommunikációról, párbeszédről beszélünk, mi az az információ, amit akarva akaratlanul átadunk a másiknak? Mert ugye beszélünk dolgokról. Egy konkrét tájról leírunk bizonyos dolgokat, elmondunk élményeket.
Hát, hogy milyenek vagyunk mi? Hogy mit gondolunk? Hát a saját véleményünket mondjuk el. A saját gondolatunkat, hogy hát a saját véleményünket mondjuk el róla.
Igen, nem is gondolunk bele, de nem kifejezetten, de mégis. akár a véleményünket mondjuk el, de még ha nem is feltétlenül, de bizony önmagunkról is beszélünk. Amikor a másikhoz kapcsolódunk, közösséget alkotunk a másikkal, úgy ahogy mondtuk, hogy a tárgyon kívül, amiről beszélünk, bizony megosztjuk önmagunkat is a másikkal. Érzéseinket, véleményünket, hangulatunkat, de ott van benne a múltunk, az előzetes tapasztalataink, és viszont befogadjuk a másik ember személyét. Minél inkább nyitottak vagyunk egymás személyére, annál inkább mélyül el a kettőnk közössége. A kommunikáció melyik formája segíti szerintetek elő leginkább a személyek közötti közösség erősödését? A közvetett vagy a közvetlen kommunikáció?
Közvetlen.
A közvetlen. És vajon miért?
Ott van egy személyes találkozás, és az erősíti.
Mondhatod, de hogy hogy tudjuk jobban, meg tökéletesebben átadni az üzeneten túl önmagunkat? Meg hogy tudjuk a másikat minél inkább befogadni? Hogyha személyesen találkozunk vele?
Igen.
Ugye? Bár azért régen nagyon tudtak leveleket írni, nem?
Igen.
Egész világokat írtak be. Most nézzük meg, hogy hogyan szól Isten az emberhez, hogyan formája, alakítja az emberrel való párbeszédet. Nézzük meg a Teremtés könyvét. A paradicsom kertben mi jellemzi Isten és ember párbeszédét? Kira, mit látunk? Hogy az első emberpár teremtése után...
Isten megáldotta őket, és szólt hozzájuk.
Látjuk, hogy már itt a történet kezdetén Isten szól az emberhez. Aztán a második teremtés történetből megtudjuk.
Az Úristen parancsot adott az embernek.
Parancsot ad az embernek, ugye? És mit tudunk még ebből a történetből meg? Hogy van jelen az Isten Ádám és Éva közösségében?
Ugye meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált.
Ugye nem akarom itt túl gondolni a történetet, de milyen érdekes, hogy hallják. Ugye? Az Úr lépteit, akkor valahogy jelen kell lennie. Ugye? Ott a kertben, a nappali szellőben jelen van köztük az Úr. A bűnbeesés előtt Ádám és Éva az Isten által nekik ajándékozott birodalomban éltek, ahol Isten, ahogy a Kira mondta, a nappali szellőben a kertben járkált. Hallották a lépteit, nap mint nap találkoztak vele. Ember és Isten kapcsolata, kommunikációja közvetlen személyes találkozás volt. Ádám és Éva Isten jelenlétében éltek. Mi változott meg a bűnbeesés után?
Ádám és Éva elbújtak.
Elbújtak, pontosan.
Mert nem akartak Isten jelenlétében lenni, nem akarták, hogy lássa őket.
Ugye? Hogy milyen hihetetlen dolog, hogy és ez a bűn, és a bűn következménye, hogy nem akarunk Isten jelenlétében élni. A kommunikáció, ahogy mondta Laura, közvetetté vált. Ádám és Éva elbújtak. Nem akartak Isten jelenlétében lenni. A paradicsomból való kiűzetés véglegessé tette ember és Isten kapcsolatának megtörését. Az embert a bűn elválasztja Istentől. Nézzük meg, hogy itt a paradicsomi történet után az Ószövetségben Isten hogyan szól az emberhez, hogyan szól a választott néphez.
Hát a próféták által.
Bizony, a proféták által. Kivel zárul le a proféták sora? Ki az utolsó proféta? Itt az adventi időben emlegettük sokat.
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent János. Végül is, ugye az időszámítás kezdetén, hogyan szól hozzánk Isten? Kira, olvasd már fel, légy szíves, a zsidókhoz írt levél sorait. Arról, hogy Isten hogyan szólt a történelemben,
miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.
Azt írja a zsidókhoz szóló levél, hogy Isten maga jött hozzánk, belépett az emberi történelembe, a tér és az idő keretei közé. Ahogy adventben énekeljük, áttörte az ég ajtaját. A Filippiekhez írt levél drámaian írja le Isten radikális közeledését az emberhez. Laura, felidézed nekünk ezt?
Krisztus Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodni kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Azt hallottuk, hogy az Isten fia emberi alakot öltött, hasonló lett az emberekhez. Vajon miért? Vajon miért ezt a módját választotta Isten annak, hogy szóljon az emberhez?
Hát, hogy személyesen tudjon velük beszélni.
Az ember a bűn által véglegesen megrontotta a kapcsolatát a teremtőjével. Ugye ezt láttuk. Az ember és az Isten szent közössége megtört. Mit gondoltok, vajon az ember képes arra, hogy Istennel való megtört kapcsolatát helyreállítsa?
Egyedül nem.
Ugye láttuk itt a zsidó nép története folyamán, hogy Isten küldött prófétákat. Mégis ez a kapcsolat nem tudott helyreállni. És akkor látjuk, hogy mit tesz Isten? Maga siet az ember segítségére. Annyira szeret, annyira fontosak vagyunk neki, hogy hátrahagyva a mennyei dicsőséget közénk jön, hogy újra megszólítson, közösségre hívjon minket. Az emberi világunkban hív minket a vele való teljes személyes közösségre. Amikor Isten belép a világba, azt úgy hívjuk, hogy...
Inkarnáció.
Inkarnáció, mit jelent ez a szó?
Megtestesülés.
Mikor ünnepeljük ennek a megtestesülésnek a misztériumát?
Gyümölcsoltó boldogasszonykor és karácsonykor.
Igen, ugye az egyik az Jézus születése, a másik pedig ugye a...
Fogantatása.
A csodálatos fogantatása, pontosan. Amikor az ige...
Megtestesül.
Testül. Pontosan megtestesül, igen. Karácsony ünnepe ez, amikor Isten eljön közénk, megszólíthatóvá, láthatóvá, hallhatóvá, megérinthetővé válik. Mikor Isten egészen közel jön az emberhez. Istennek ez a közelsége teszi lehetővé, hogy kapcsolatba, közösségre lépjünk vele. Ő az, aki kezdeményezi a párbeszédet, aki bevon bennünket a kommunikációba, aki megosztja velünk önmagát, aki a mi nyelvünkön beszél. Nem is tudom, felfogjuk-e a katekizmus egyik első kérdésének mélységét. Emlékeztek, hogy is szól ez a kérdés? Hogy szerette Isten a világot?
Hogy egyszülött fiát adta érte.
Bizony, valóban. Emberré vált, hogy helyreállítsa ember és Isten kapcsolatát. A katolikus lexikon a következőképpen foglalja össze ezt a nagy titkot. Mit mond a megtestesülés céljáról?
Hogy Istennel kiengeszteljen minket és üdvözítsen.
Ez az egyik cél, aztán milyen célról beszél még?
Hogy mi megismerjük Isten szeretetét.
Hogy a szentség példaképe legyen számunkra.
Hogy az isteni természetben részesítse minket.
Isten a teremtés kezdetétől kapcsolatra hívja az embert. És ha megnézzük, Jézus születése pillanatától, de mondhatjuk, hogy fogantatása pillanatától, kapcsolatra hívja a körülötte élőket, a családját, a pásztorokat, a bölcseket, Heródest és Betlehem lakóit. Ahogy egy kisbaba maga köré vonja a környezete minden figyelmét és jóságát, Krisztusra tekintve ma is jó emberré válhatunk, ma is kapcsolatba léphetünk a másikkal, ma is jó barátok, szülők, tanárok, jó papok lehetünk. Jézussal lenni akkor is és ma is kihívás. Vajon befogadom-e a házamba? Vajon adok-e neki szállást? Vajon felismerem-e benne a megváltót? Vajon elfogadom-e a közeledését? Vajon látom-e benne Isten dicsőségét? Jézus a betlehemi jászol szegénységében is közösségre hív bennünket, ő magával és egymással. A mi imádságunk nem más, mint az ő érkezésére, közeledésére adott válaszunk. Az imádság párbeszédet és közösséget teremt. Ezt valljuk meg a Jézus által tanított imádságban, amely így kezdődik, mi, atyánk. Aki imádkozik, mindig közösségben van, sohasem magányos. Karácsonykor a meghitt családi ünnepen, az éjféli misén, a pásztorjátékra figyelve, a templomi betlehemeket szemlélve jusson eszünkbe. Jézus értem lett emberré, hogy a társam legyen, hogy mellém szegődjön, hogy közösségre lépjen velem, feltárja is nekem ajándékozza ő magát, hogy ne legyek soha többé magányos. Isten nekünk ajándékozott barátságának öröme csendüljön fel a karácsonyi glóriában, vezessen bennünket Isten dicséretére.
Hogy eljött az időknek teljessége, bétölt már minden szentek reménysége, kit régtől fogva minden szent vára, a fiú teste töltött magára. Nyilván lett hozzánk Isten jó szándéka, ím emberek közt van az ő hajléka. A világ teljességgel megavult, de Jézus eljöttével megújult.
Uraknak ura, értem lett szolgává, tévén én dolgom a maga dolgává. Ami a testnek nem volt lehető, elvégzi Jézus, minden tehető. Ó, mint szerette Isten a világot, számára nevelt egy szép szál virágot. Ma fakadt fel az élet kútfeje, és megvirágzott Áron vesszeje.
Ezáltal a kegyelmi frígy felépült, hogy halál árnyékában, amely népült. Láthasson szép nagy világosságot, a bűnös is nyerhessen váltságot. Eljött, hogy a békességet hirdesse, hogy az elveszett juhot megkeresse, hogy az ördögnek dolgát elrontsa, hogy értem drága vérét kiontsa.
Ezzel a 18. századi népénekkel kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, majd pedig Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Kipling Kim című művének 9. részét Kulka János olvassa fel. Egy órakor megismételjük karácsonyi kívánság műsorunkat. A 2 órai hírek után kezdődik Püspök kenyér című műsorunk, melyben Kocsis Fülöppel a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek metropolitájával a várakozásról és karácsony ünnepéről beszélgetünk. 3 órakor a Múltunk pillérei című műsorunkat hallgathatják meg, melyben hazánk 19. századi karácsonyi szokásaiból csemegézünk a korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján. Dr. Pap Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával Klész Báta beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Beretsz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Amíg ott tartózkodtak Betlehemben, eljött az ideje, hogy Mária világra hozza gyermekét. Amikor fia, az elsőszülött megszületett, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Olvasom a Lukács evangéliumban. Szent karácsony van. Az örök jövendő a mi időnkbe, a mi jelenünkbe lépett. Fényessége vakít még, annyira, hogy azt gondoljuk, éjszaka van még. Minden esetre boldogító éjszaka ez. Éjszaka, mely melegít és világít, mely szép és titokzatos. Csendes, szent éjszaka. Számunkra azonban csak akkor az, ha ennek az éjnek szent csendjét lényünk bensejébe engedjük, ha a mi szívünk is egyedül virraszt. Tulajdonképpen nem is nehéz ez, mivel az ilyen csend és egyedüllét könnyű. Csak annyi súlya van, amennyi minden fenséges dolognak vele járója, mely egyszerű és nagy egyben. Hiszen magányosak vagyunk, szívünkben van egy legbensőbb hely, ahol magunk vagyunk, ahova senki sem juthat, csak az Isten. Karácsony megértésének kulcsa a gyermek megértésében rejlik. Ki ez a betlehemi gyermek? Szent Lukács evangéliumában az angyal így jelenti a pásztoroknak a gyermek kilétét: örömet hirdetek nektek, ma született a világ megváltója. Az isteni kisdedben tehát a Szent Háromságos Isten örök terve valósult meg. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülöttjét küldte, hogy megváltsa. Tehát karácsonykor is a megváltót ünnepeljük. Karácsony a húsvéti tedben kiteljesülő, megváltó megtestesülés ünnepe. Bár figyelmünket leköti a varázslatos gyermekarc, igazában mégis azt ünnepeljük, akinek húsvéti tette itt a jászolnál vette kezdetét. Karácsony a húsvéti tedben érik meg, és lesz teljessé. Vagyis a karácsonyi liturgia Krisztus megváltó húsvéti tettét ünnepli, azaz megjeleníti szentségileg, és teszi a hívő közösség számára elérhetővé. Így részesülhetünk megtestesülése, halála, föltámadása és mennybe menetele megváltó erejében. Tehát valóban szent az éj, mert kiindulás a húsvétnak, a kiszabadulás és újjáteremtés szent éjszakájának. Urunk, adj szemet nekünk, hogy lássunk, adj szívet, hogy szerethessünk, és adj lelket, hogy kitartóak legyünk. Uram, úgy kell nekem a te szemed, adj élő hitet nekem. Úgy kell nekem a te szíved, add, hogy társaimat minden körülmények között szerethessem. Úgy kell nekem a lelked, add, hogy remélhessek önmagamban, s remélhessek egyházadban, hogy tanúságot tesz majd a világ előtt, hogy a keresztényeket fölismerik sugárzó, erős tekintetükről, meleg szívükről, rendíthetetlen hitükről, mely boldog reményük kiapadhatatlan forrásaiból fakad. Urunk, ez az imádság mindenkor időszerű, de most, karácsony éjjelén kérünk téged önmagunkért és minden keresztény testvérünkért, minden jó akaratú emberért, mindenkiért, aki nyugtalan és aki keres. Adj nekünk szemet, hogy a gyermekben felismerjük Isten mosolyát, adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk őt, hogy megértsük üzenetét, s végül adj erős, élő lelket, hogy megismerhessük az Urat, hogy nyomába léphessünk minden nap az elkövetkező év során, mely előttünk áll.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyád nekem. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,